ma is olvasok egy részt Pálapostól hajó útjának a történetéből, az apostolok cselekedetéről írott könyv 21. fejezetét olvasok, a 7. verstől kezdtem ma, és a 21. versig olvasok. Több napig tartó, lassú hajózás után nagy nehezen eljutottunk Mínoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet Szkét kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Ládea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket, férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is kezd veszélyessé válni. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Fölszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából forgó szél csapott le, amelyet Euraquilonnak neveznek, és mikor ez magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvó intézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröbből zátonyaira futnak, a vitorlát leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajó terhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett életben maradásunk minden reménysége. Testvéreim, ismét elmondom azt a tételt, ami mostani öt estén alaptétele. A hajózás a legjobb szimbólum az ember élet útjának a szemléltetésére. Persze ismét mondom ezt is, hogy a Biblia korabeli hajózásra kell gondolnunk. Törékeny hajókat ácsoltak össze, és azzal kimerészkedtek a nyílt tengerre, messzi utakra vállalkoztak, és eközben sok küszködésben volt részük, sok hajótörés volt a történelemben, mindig is megvolt minden nagyobb tengeri útnak a kockázata, hogy hajótöréssel végződik. Ez a hajózás így a bibliai arányokban és kockázatokban és veszélyeztetettségben, ez a hajózás jelenleg leginkább jelenleg a legjobb szimbólum, ami életutunknak a szemléltetésére. Egy kicsit gondolkozunk magán ezen, hogy hajózás. Adataink vannak arra nézve, hogy már 5000 évvel ezelőtt meglehetősen magas szintű és bátor hajózás volt itt a még környékünkön, Európa, Afrika, Ázsia, Földközi-tenger medencéjében és az óceánon is. a főníciaiak voltak a legbátrabb, legügyesebb hajósok, mert a görögök is hajóztak, gondoljunk az Odüsszeiára, Odysseus kalandos hajó útjaira. Aztán az asszírok is, rómaiak is, később a vikingek hajózása is híres volt, akik már 1000 táján észak felé áthajóztak törékeny kis hajóikon Amerikába. Kolumbusz Kristófnak a vakmerő vállalkozására gondoljunk tovább. Teli van mögöttünk a történelem a hajózásnak a kiváló kísérleteivel, sikereivel, kudarcaival. Ha a lélektan nyelvén mondjuk el a dolgot, amit most itt külsőleg mondtam, hogy hajózás. A lélektan arról beszél, hogy az ember létben ösztönök vannak, ösztönerők vannak, és pedig egymásnak feszülő ösztönerők vannak, és ide tartozik az a kettőség, amit így nevezünk, hogy az emberben van biztonságra való törekvés, de van bátorság is. Kis majmokon figyelték meg, hogy félénken belebújnak az anyu bundájába, de azért kíváncsiak elmennek, aztán ha hirtelen fény vagy hang hatása, ilyettel visszaszaladnak az anyjukhoz, aztán megint mennek és messzi mennek. Kis majmoknak az életén nagyon pontosan lehet szemlélni, tehát ami bennünk is van. Biztonságra törekszünk, de azért úgy kíváncsiak is vagyunk, hogy mi van odébb, felfedező utak. És hogy csak egy hosszú gondolatmenetnek a végét mondjam, meggyőződésem szerint a külmisszionáriusoknak a vakmerő útjai Afrikába, Amerikába, és a tékozló fiúnak a lázadó útja az apjától el. Ez a két nagyon különböző minőségű vállalkozás valahol a mélységben közös gyökérből indul el. A misszionárius is a biztonságot föladja, és a bátorság útján elmegy a dzsungelbe, van idegen, ismeretlen területre, és a tékozló fiú is az otthonnak a biztonságát föladja, és elindul, és jár, és felfedezést tesz, meg akarja ismerni a világot. Most testvérek, tehát bennünk van mindkettő, jó lenne befele vizsgálódni, magunkat megismerni mélyebben, hogy tényleg megvan mind a kettő. Szeretünk biztonságban lenni, de egyszer csak unalmas lesz a biztonság, és megpróbálunk felfedező utakat tenni. Bocsássák meg a testvérek, hogy személyes dolgot mondok, van egy bátyám, meg vagyok én. Ketten maradtunk a családban, több gyerekkor meghaltak, a többiek fiatalon, ketten vagyunk. És ahogy most már öreg fejjel, öregedő fejjel visszanézek a kettőnk élet útjára, a Szondi Lipót féle sors analízis alapján azt merem mondani, hogy mind a kettőnkben elevenen él a kalandvágy. A bátyámban is, meg bennem is. A bátyámban horizontális irányban zajlott a kalandvágy. Fantasztikus utakat tett meg, 16 évesen ott hagyta a családi házat, elment Olaszországba, aztán Afrikába, Ázsiába, jelenleg Ausztráliába van, éppen úton van egy nagy európai körútra, már a 70-hez rég elhagyta, de még mindig ez a kalandvágy van benne, továbbra is utazni, ő horizontálisan. Én is megkaptam ezt a kalandvágyat, de én vertikálisan akarom megélni. Az igazságot keresem, vakmerő kalandok a gondolat, a gondolkodás világában. Szondi Lipót azt mondaná, hogy ugyanaz az ösztön, ugyanaz örökség, családi örökség, csak az egyik így bonyolította le, hogy a földkerekségét beutazta. Én pedig itt maradtam általában, de szellemileg beutaztam, meg szeretném beutazni a gondolkodásnak, a szellemi világnak az egész tágasságát. Tehát bennünk van emberekben, minden egészséges emberben benne van ez, hogy biztonság és bátorság. És most mi az, melyik a kereszténység? Úgy van-e, hogy a kereszténység a bátorság, a biztonság világa, a pogányok meg a bátorságot választják? Nagyon rossz lenne, ha így válna el a kereszténység a nem kereszténységtől. Az én vallomás, hogy összefoglaljam ezt a gondolatmenetet, a vallomásom azt, hogy a kereszténység valami olyasmi, hogy mivel, hogy biztonságban tudom magamat, végső dolgokat illetően, mivel, hogy biztonságban tudom magam, azért bátorkodok mindenféle kalandokat, kalandos utakat bejárni. És azt hiszem, ez a kereszténység. Mivel az Isten markában van az életünk, azért kockáztathatunk, hajóra szállhatunk, nagy utakat tehetünk, akár horizontális úton, akár függőlegesen a szellemi világnak a szépségeibe, a fényeibe. Itt kísért minket Pál apostolnak a hajó útja, hogy összekössük ezt, hogy hajózás és hajótörés. Hát ő történetesen így hajózott, hogy hajótöréssel végezte. De azért az igazság kedvéért mondjuk el azt, hogy van olyan, hogy szép hajózás. Szép dolog a hajózás. Jó dolog a ringatózás, a vizen, a tengeren, tájakat látni. Tehát ez megint csak úgy együtt érvényes, az emberlét, mint hajózás. Sok szépsége van, a kockázatos emberlétnek sok szépsége és sok kockázata van. És ezt együtt véve, együttesen kell vállalni. Van az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében egy gyönyörű rész, hadd olvassam fel ennek a eddigi gondolatmenetnek a befejezéséül. A 107. Zsoltárban ezt olvassuk. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték, ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben, imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből, lecsendesítette a forgószeret, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsivultak, és a kíván kikötőbe vezette őket. Adjanak hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Ime egy ószövetségi bizonyságtétel, hogy ilyen az emberi élet. Nagy mélység, nagy magasság. És aki erre a tengeri hajózásra, a nagy útra vállalkozik szellemileg, vagy akár valóságosan is, az tapasztalja meg, hogy kicsoda az Isten. Na tehát ma ez az első gondolat, hogy hajózunk. Hajózunk, ez az életünk, jelképesen hajózunk, és eközben törékeny életünkkel, törékeny társadalmunkkal, törékeny emberi nemzetségünkkel hajózunk a történelemnek a nagy hullámverésében, és most éppen viharos időszakban jár az egész emberiség. A második gondolat most az, hogy térjünk csak vissza Pál apostol hajó útjához, és különösen ahhoz a részhez, amelyet úgy mondhatok, hogy a döntés, a nagy döntés. Palesztinában, Cezáreában szálltak hajóra, aztán ott araszoltak a part mentén, Kis-Ázsia keleti partjain, aztán eljutottak Kréta szigetére, nagy nehezen, amint olvastuk. Lassú hajózás, több napig tartó lassú hajózás után nehezen jutottunk el ezekbe a kikötőkbe. Már kezdődtek az őszi erős nyugati szelek, nagy nehezen eljutottak Kréta szigetére. Ott egy kis ideigleves állomásra, kis kikötőbe eljutottak, és ott kellett egy súlyos döntést hozni. Közeledik a tél, hol töltsük a telet. Nekivágjunk az útnak, és el Rómáig, vagy pedig valahol le eresztik a forgonyokat és átverelünk. Indulni vagy maradni. Itt volt a nagy döntés, és rendkívül tanulságos az ebben a történetben, hogy négyet is véleményt nyilvánítanak ebben a dologban, és végül is melyik akarat dönt. A igében azt olvastuk, hogy a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Ebben az egy mondatban négy szereplő szólal meg. A százados, a tulajdonos, a kormányos, a kapitány és Pál. Említettem tegnap, hogy ez minden bizonnyal gabonaszállító hajó volt, amelyik Alexandriából Rómába gabonát vitt. Ez rendkívül fontos volt Róma számára, hogy a gabona utánpótlás meglegyen, pánemet, circenzész, kenyér és a cirkuszi játékok, meg különben föllázad a római nép. Most följegyzik a történet írók, hogy ezek a gabona szállító hajósok valósággal kartelt alapítottak egymás között, és így ez a hajó is egy kicsit a tulajdonosé volt, de egy kicsit a rómaiakkal szerződésben lévén a százados parancsnoksága alatt volt. Tehát összetették a fejüket ezek, a százados, aki a végső szót mondhatta ki jogilag, a tulajdonos, aki véleményt nyilváníthatott, meg a kormányos. És ott volt Pál apostol. Pál apostol egyértelműen azt mondta, hogy emberek, ne menjünk tovább, mert baj lesz. A kormányos és a hajó tulajdonos úgy tűnik, azt mondta, hogy de menjünk tovább, nem lesz baj. És a százados kimondta a döntő szót, jó, hát akkor menjünk. Ezt a jelenetet nagyon szépen lehet szimbolikusan is értelmezni. Itt három erő birkózott egymással, vagy szövetkezett egymással. A hajó kormányosa, a kapitány jelképezi a tudomány, a hajózás tudományát. Ő a szakember, a szaktudós, a szakmabeli. A tulajdonos képviseli a tőkét, a pénzt, a profitot. És a római százados képviseli a politikai hatalmat. És mindig ezeknek a szövedéke eredménye a történetnek a menete. Megszólalnak a szaktudósok, megszólal a profit érdek, dönt a politikai hatalom, és esetleg megszólal a hívő ember is, de amit ez a példa is mutatja, nem veszik figyelembe a hívő embernek a figyelmeztető szavát. Pál apostol a negyedik szó, és az ő szavát nem veszik komolyan, elindulnak, és Pál apostolnak volt igaza. Úgy lett, ahogy Pál mondta, nem úgy lett, ahogy a szakember mondotta, és nem úgy lett, ahogy a profit éhes hajó tulajdonos kívánta, és nem úgy lett, ahogy a római politikai hatalom döntött. Mondom, elgondolkoztató ez az összjáték ebben a történetben, úgy lett, ahogy Pál mondott, de hát ő fogoly volt. És ez is az elgondolkoztató, hogy a nagy hajón a hív emberek foglyok. Pál nem mondott azt, hogy ja, akkor én kiszállok. Hát persze nem is mondhatta, mert fogoly volt. De én hiszem azt, hogy ő lelkülete szerint sem mondott azt, hogy ha ti így döntötök, akkor én kiszállok ebből a hajóból. És igenis ez ma is így érvényes, testvéreim, hogy hívő emberek vagyunk, benne vagyunk egy hajóban, ahol rossz döntések születnek, katasztrófa felé sodródhatik sok minden, és nem mondhatjuk azt, hogy kérem, hogy én kiszállok ebből a hajóból. Mi is meg vagyunk kötve, oda vagyunk kötve, együtt kell mennünk. Pál vállalta azt, hogy ott van, és jól lehet tudta, hogy mi lesz a vége az útnak, figyelmeztetett, és a hajó elindult ezen a tragikus úton. fogadjuk el, testvérek, a hív embernek a sorsát. Ez nem csak ma, meg tegnap volt, ez valószínűleg 1000 évvel ezelőtt is így volt, meg ha megérik az emberek, 1000 év múlva is így lesz. A hívő emberek mondanak valamit, és nem hallgatnak rájuk. És a hívő emberek szolidaritást vállalnak azzal a világgal, amelyik nem hallgat rájuk, és amelyik bajba jut. Ez a történelmnek a nagy tanulsága, most éppen mi éljük át ezt, de ez úgy tűnik, hogy mindenkori helyzet, a hívők mondanak valamit, és nem hallgatnak rájuk, és a hívők szolidárisak, és együtt vesznek részt a többiekkel a hajótörésben. Na de most jön a még érdekesebb dolog, testvéreim. Pál apostol itt ebben a tanácskozásban azt képviselte, hogy ne menjünk. Aztán mégis elmentek. Később, amikor már minden reményüket elvesztették, a vihar ide-oda dobálta azt a törékeny hajót, egymás után dobálta ki mindent, a drága gabonát, aztán a felszerelést, az árbócot, a vitorlásokat, mindent dobáltak ki, és még így is minden reménységük elveszett, hogy életben maradnak, akkor előáll másodszor Pál, és megint mond valamit. Tegnap olvastam, emlékezzünk rá, még egyszer elolvasom. Jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Jó reménységben legyetek. Aztán még később nagyon érdekes módon előáll Pál, és azt mondja, intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. Ez nagyon érdekes, ez a második megszólalás. Én magamban így regisztráltam a kettőt, hogy először, amikor a századossal, kormányossal, tulajdonossal tárgyalt, akkor benne megszólalt a józan paraszti ész, röviden mondva, vagy pedig a tapasztalt hajós. Tegnap láttuk már háromszor szenvedett hajótörést, ő már tudta, hogy ez micsoda. Tehát a természetes emberi ész megszólal benne, emberek, ne menjünk tovább. A második megszólalásánál már azt mondja, hogy az Istennek az angyala mellém állt és megvigasztalt, és azt mondta, hogy ne félj Pál, tovább. Tehát ezt a kettőt tegyük most egymás mellé, mert ez rendkívül érdekes a keresztény életben. Egyfelől a természetes ész, a józan paraszti ész, a tapasztalatokból szerzett ismeret és bölcsesség, és a másik az Istentől vett kijelentés. Itt mind a kettő megszólal. Az egyszerű józan bölcsessége az apostolnak, és második esetben az Istennek a kinyilatkoztatása. Tudjuk, az első esetben elég volt az apostolnak a hajózási tudománya, késő ősz van, jönnek a viharos szelek, ne menjünk. Ezt egyszerűen tapasztalatból tudta, hogy ilyen komán nem szabad hajózni. De a második esetben, amikor az ég beborult és közeledtek, verődtek a szirtek felé, a sziklás part felé, akkor maga Pál se tudott, na megszűnt a hajós tudomány. Ott ő se tudta, hogy mi lesz a vége ennek, hova mennek, elpusztulnak, elsüllyednek, széttörik a hajó. Itt megállt az emberi ész, megállt a tudomány. De jött a kijelentés. Jött az a kijelentés, hogy ne félj, a hajó ugyan elvész, de ti megmenekültök. Tehát egymás mellé tegyük ezt a kettőt, testvérem. Van természetes ész, természetes gondolkodás, tudomány, szakismeret, élettapasztalat, azt nem szabad megvetni, lenézni, az nagyon sokat ér. És amikor megáll az ember esze, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy felülről kap vezetést, biztatást, kijelentést, eligazítást. A keresztény embernek ez a hallatlan nagy lehetősége van. És elkötelezettsége. Tehát azért, mert időnként csodamódon kapunk rendkívüli megvilágosodást, kijelentést, vezetést, azért, mert néha Isten csodálatos módon üzen nekünk, azért nekünk igenis tanulni kell, gondolkozni kell, amennyit be tudunk fogni az eszünkkel, azt be kell fogni az eszünkkel. Aztán érzik a testvérek, hogy itt van a szektárs kereszténységtől való elhatárolódásunk. A szektárs kereszté azt mondja, hogy nem szabad gondolkozni, nem kell gondolkozni, rábízni az életemet az Istenre, ő mindenben pontosan vezérel. Van hatalma, tud vezetni Isten, de ő nem automatákat akar maga körül, hanem embereket. Embereket, akiknek értelmet adott, gondolkodó képességet, erőt az akarásra, a döntésre, felelősséget, hogy élnek-e az eszükkel. És igenis ez az egészséges keresztény élet. Én ezt olvasom ki ebből a jelenetből. Pál használta a természetes esélyt is, emberek, vigyázat, ne induljunk el. De amikor ő maga is bizonytalanságba jutott, hogy túléljük, nem éljünk túl ezt a bajt, akkor szüksége volt felülről jövő kijelentés, és meg is kapta. Ez éjjel mellém állt az Istennek egy angyala, és elmondotta, hogy mi lesz velünk. Örüljünk ennek, tettek, hogy a keresztény élet ilyen gazdag élet. Az Isten kérlel minket, hogy igenis tanuljunk, gondolkozzunk, használjuk az eszünket. És amikor megáll az ész, akkor még mindig van út, van világosság tovább. Kérjük Istennek a vezetését, a vigasztalását, az eligazító szavát. Még egy szót emelek ki ebből az igéből, és azzal foglalkozom még valamelyest. Itt találtuk a fejezet elején ezt, hogy Július emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, aztán tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Ezt az egy szót emelem most ki a történetből, hogy ellenszél. Egy rendkívül gazdag asszociációs lehetőséget ad. Szél, van szél, jó az, hogy van szél, de hát van ellenszél. És itt ebben a történetben újra meg újra találkozunk ezzel, hogy ellenszél volt. A szél miatt nem tudtunk bemenni a kikötőbe, ellenszél volt. Aztán később azt mondja, hogy egy veszedelmes forgó szél csapott le. Tulajdonképpen egy, így mondják a szakmabeliek utána nézte, ez egy veszélyes, viharos észak-keleti szél volt. Ez volt a szakkifejezés, hogy Euraquilo, észak-keleti szél, na tehát ellenszél. Az ellenszéllel sok bajuk volt ezeknek a hajósoknak. El akartak jutni Rómába, de az ő útjukon éppen következetesen mindig ellenszélbe ütköztek, és végül is ez az ellenszél eltérített az útjukról, és ez csapta oda őket egy sziklán, illetve jutottak rátozra. Ellenszél. Gondolkodjunk ezen testvérei, hogy ellenszél. A hajó tehetetlen az ellenszéllel szemben. Megint a bibliai helyzetre gondoljunk, hogy nem volt motor, nem volt ilyen kormánylapát és ilyen mozgatható vitorla. Ma már egyszerűbb a helyzet. Az akkori hajózásra gondoljunk. Az ellenszél az félelmetes ellenség volt. Hogy lehet az ellenszéllel szembefordulni? Most mégiscsak ugrok egy nagyot, és a földközi tengerről átugrom a Balatonra. A Balatonon is általában nyugati szél fúj, és ha hirtelen lecsap a Balatonra egy vihar, viharos szél, jaj azoknak, akik gumimatracon beljebb merészkedtek. A Zalai parton, pláne Tihany Balatonfüred táján. Ha bemerészkedtek gumimatracon beljebb, akkor aztán hiába ericsfélnek, viszi a szélőket. A gumimatrac. Most az ellentétel, egy kicsit tanultam annak idején a vitorlázást, én is valamelyest értek hozzá, az ellentétel a tőke súlyos vitorláshajó. Mi az, hogy tőke súlyos vitorláshajó? Az azt jelenti, hogy nem csak a hajótest van a vízben, hanem a hajótest közepén lent van egy egy tőkesúly, ami több mázsa, komoly vitorláshajónál, több mázsa a tőkesúly, és vagy másfél méter, vagy még mélyebben megy be a vízbe, azért nem tudnak a somogyi parton kijönni egészen ezek a tőkesúlyos vitorlások. Tehát a tőkesúly lehetővé teszi, hogy az ellenszéllel eredményesen megbirkózzam. A gumimatrac az tehetetlen. A tőkesúlyos hajó meg tud birkózni, mert víz alá merül valami tőkesúly, ami tartást ad a hajónak. És nem akarok fizikai szak előadást tartani a vektorokról, egy erő innen, egy ellenerő innen, és jön a vektor, amerre a vitorlás aztán végül is hajózik. Tehát testvéreim, csak szimbolikusan bocsássátok meg ezt a kitérőt. Más az, hogyha valaki gumimatracon hajózik, és más az, hogyha egy tőkesúlyos vitorlásod. Mit jelent ez a jelképeket lefordítva? Más az, hogyha valakinek csak felszínes élete van. Nincs a mélységbe semmiféle tartása. Az Efézusi levélben van egy nagyon figyelemre méltó vers, ami mutatja, hogy Pál is foglalkozott hajózási kifejezésekkel. Beszél olyanokról, akik álhatatlanok, megbízhatatlanok a keresztény életben, és azt mondja, ne legyünk többé kiskorúak, olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak. Emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Vannak gumimatracos keresztjének. Ha nyugati szélfúj, akkor mennek kelet felé, ha keleti szélfúj, akkor mennek nyugat felé. Igen, ide-oda dobál akármiféle szél, mert nincs a mélységben tartása az életüknek. A keresztjén élet nem gumimatracon való napsütés és radikál csónakázás, hanem tőkesúlyos élet. Van valami súly az életemben, és az ad tartást az ellenféllel szemben. Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Például így beszél az apostol, akinek tőkesúlyos élete van. Nekem az egész élet Krisztus. Annyit ér az élet, amennyi benne a Krisztusból megvalósul. És éppen ezért, mert ez a súly, ez a mélységbe nyúló tartás megvan az életemben, nekem az élet Krisztus, azért még a meghalás is, az a nagy hajótörés, az aztán komoly hajótörés, a meghalás, amikor a hajó teljesen tönkre megy, de egy lélek se vészel a hajótörésben. Hát bizonyos volt felőleg nekem az élet Krisztus, a mindenféle hajótörés, a végső hajótörés is, a halál is nyereség. Az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Aki így éli a keresztjéret, az nem gumimatratot hajókázik. Hát ez például egyik tanulság ebből a történetből, és már csak befejezésül annyit mondok még, hogy olyan jó az, hogy azon a hajón ott volt Pál. Pál nélkül valószínűleg ugyancsak fölszedték volna a horgot, elmentek volna, de olyan jó az, hogy ott volt Pál, és merem így mondani, hogy Pál apostol személyében Krisztus volt ott azon a hajón. Ahogyan Pál ott viselkedett, az a Krisztusnak a megjelenése volt a hajón. Már onnan a figyelmeztető szónál, hogy ne induljunk el, abban az alázatban, az jó, ha elindulunk, hát elindulunk, ott vagyok közöttetek, és amikor mindenki elveszíti reménységét, akkor előáll Pál és vigasztalja őket, és ennyire ebben valami hallatlan Krisztusi értek, érzek, hogy amikor hozzák azt, hogy emberek, hát egyetek. Nem evangélista volt Pál, azt mondja, hogy emberek, most imádkozzunk, de nagy bajban vagyunk. Bocsátassék meg ezt, hogy így szembesítem a gondolatokat. De ha én vagy a testvérek lettek volna ott,
azt mondtuk, hogy emberek itt nagy bajban, most már imádkozzunk. Már azt mondja, hogy emberek már több mint 10 napja citeráztok, reszkedtek, féltek, hát egyetek az életre maradáshoz tartozik, az is, hogy egyetek. És megvigasztalja, megerősíti őket. Tehát milyen jó az, hogy ott volt Pál, ez a józan ember, aki figyelmeztetett, aztán mégiscsak vigasztalta őket, nem volt kárőröm benne, nem volt szidalmazás benne, emberek egyetek, mert megmenekülünk. És testvérek, ez a mi szolgálatunk ebben a világban, hogy a mi személyünkben Krisztus legyen jelen. Abban a kis hajóban, vagy nagyobb hajóban, társaságban, családban, munkahelyen, gyárban, magyar népben, hogy bennünk Krisztus legyen jelen ebben a világban. Krisztus úgy van jelen ebben a világban, hogy a hívő emberek életében van jelen. A hívő embereknek az alázatában, a paraszti bölcsességében. És hogyha ennek vége, akkor a kijelentésben, amit kapnak az ő gyermekei, az ő követői. Olyan jó, hogy ott volt Pál, mert Pálban Krisztus volt jelen, és ezért más lett a hajónak a sorsa. Majd ezzel tovább foglalkozunk a későbbiekben, de most ennek örüljünk, hogy egy ilyen hajózási történet van a Bibliában, amelyben ott van egy megkötözött ember, Pál. Jaj, hát még sokat kellene beszélni az ellenszél nyomán, de most már befejezem csak azért, amit kihagytam, azt megmondom. Van ilyen ellenszél, hogy akarom a jót, és ellenszél fúj. Jézus, micsoda ellenszélbe végezte munkáját, elsodorta végül az ellenszél. Jézus, oda kötözték, oda szögezték a keresztre, ellenszél, végzett vele. De egyszer csak egy másfajta ellenszél érte a jeruzsálemi népet, pünköstkor, szél hú, ahová akad. Isten szent lelkének a szele. Hát ez a keresztény életnek még a tovább gondolandó leckéje, hogy van ilyen ellenszél, hogy a gonoszt akarom, illetve a jót akarom, és a gonosz nem engedi, de az Istennek is van ellenszele, hogy bűnben, kísértésben buktások, és Isten az ő ellenszelével megállít, megszentel. Na, tehát ezzel fejezzük be, hogy olyan jó, hogy ott van Pál, itt van Krisztus közöttünk, hogy nem csak gyilkos, démoni ellenszél van, hanem van irgalmas segítő, isteni szél, van Szentlélek is. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.